Isten igéjét Sámuel második könyvéből, a 12. fejezetből olvasom az első verstől. Az Úr elküldte Dávidhoz Nátánt. Az bement hozzá, és ezt mondta neki. Volt egy városban két ember, egy gazdag meg egy szegény. A gazdagnak igen sok juha és marhája volt. A szegénynek nem volt egyebe, csak egy báránykája, azt is pénzen vette. Táplálgatta, és a gyermekeivel együtt nőtt fel nála. A falatjából evett, poharából ivott, és az ölében feküdt, mintha csak a leánya lett volna. Egyszer egy utas érkezett a gazdag emberhez, de ez sajnálta a maga juhai és marhái közül hozatni, hogy elkészítse a hozzáérkezett vándornak. Ezért elvette a szegény ember bárányát, és azt készítette el annak, aki hozzáérkezett. Dávid nagy haragra gyulladt az ellen az ember ellen, és ezt mondta Nátánnak. Az élő Úrra mondom, hogy halálfia az az ember, aki ezt tette. A bárányért 4-szer annyit kell fizetnie, mivel ezt tette, és mivel könyörtelen volt. Akkor ezt mondta Nátán Dávidnak. Te vagy az az ember. Ezt mondja az Úr, Izrael Istene, én kentelek fel Izrael királyába, és én mentettelek meg Saul kezéből. Neked adtam uradnak a házát, és a te öletbe adtam urad feleségeit. Neked adtam Izrael és Júda házát is. És ha ezt keveselted volna, még sok mindent adtam volna neked. Miért vetetted meg az Úr szavát, miért tettél olyat, ami nem tetszik neki? A hettita Úriást fegyverrel vágattad le, hogy a feleségét feleségül vehesd, őt magát pedig meggyilkoltattad az ammóniak fegyverével. Ezért nem távozik el soha a fegyver a te házattól, mivel megvetettél engem, és elvetted a hettita Úriás feleségét, hogy a te feleséged legyen. Ezt mondja az Úr. Éppen a saját házadból fogok bajt hozni rád. Feleségeidet szemed láttára veszem el, és másnak adom, aki fényes nappal fog a feleségeiddel hálni. Mert te titokban cselekedtél, de én egész Izrael előtt és napvilágnál cselekszem ezt. Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak. Vétkeztem az Úr ellen. Nátán így felelt Dávidnak. Az Úr is elengedte vétkedet, nem halsz meg. Mivel azonban ezzel a tettel okot adtál az Úr ellenségeinek a gyalázkodásra, azért meg kell halnia a fiadnak, aki született neked. Imádkozzunk. Isten, hálát adok neked, hogy adtad a te igédet, hogy olvassuk itt vasárnap és a hétköznapjainkon, hallgassuk az úton, felidézzük, amikor nehéz helyzetben vagyunk, és egyáltalán, hogy abból megláthassuk, megismerhessük, hogy ki vagy te, és köszönjük neked, hogy te, ha bár hatalmas vagy, és nagyobb bárminél, amit mi el tudnánk képzelni, mégis úgy döntöttél, hogy kapcsolatot akarsz velünk, meg akarod mutatni magadat nekünk, és köszönjük neked, hogy szeretsz minket, hogy ma is a mi javunkat akarod, és kérlek téged, hogy itt a vasárnap délelőtt legyen készen a szívünk arra, hogy meghalljuk azt, amivel te, amit te üzensz nekünk, amivel te irányítani akarod az életünket, hogy jobban tudjuk téged szolgálni a következő napokban, hetekben. És imádkozunk nem csak azokért, akik itt összegyűltek, vagy akik most otthon az elektronikus eszközeik előtt nézik ezt az alkalmat, hanem mindenkiért, aki az országban, a világban hallja a te igédet, hogy az valóban ne csak elszálló szó legyen, hanem a te hatalmas szavad, ami életeket változtat meg. Amen.
Szeretettel köszöntöm én is a kedves testvéreket, akik itt vannak, s a képernyőn túl. A felolvasott történet egy nagy történetnek a kellős közepe. Úgyhogy elmondanám röviden, hogy miről is szólt. Arról szólt, hogy Dávid király egy forró tavaszi-nyári nap után, amikor már kezdett enyhülni az idő, akkor fölment a palotája tetejére, talán tetőkert volt, ott sétálgatott, és végig gondolhatta a napját, hogy mit is intézett, egy sikeres nap lehetett. Egy sikeres nap, sok diplomáciai beszélgetés, talán eredményes beszélgetésen van túl. Talán átgondolta, hogy miket terveztek, hogy jó bútorokat sikerült venni a tárgyalóterembe, egész jó áron. Tényleg minden szépen és jól zökkenőmentesen alakul. Hát a csatatéren is jól szerepel a hadvezére Jóáb, éppen nyerésre áll a Ammóniak ellen, bevették Ribbát, és minden szépen alakult. Aztán elővette a mobiltelefonját, végigpörgette a napi posztokat, hogy mik a hírek a nagyvilágban, és ki hol nyaral, tölti a jól megérdemelt nyaralását. Aztán fölugrott egy hirdetés egy hiányosan öltöző nőről, rákattintott a hirdetésre, és aztán megvolt a este programja valami kétes és sikamlós történettel. Ajaj, lehet, hogy közben ugrottam 3000 évet. Hiszen Dávidnak nem volt mobiltelefonja, ez a veszettül veszedelmes eszköz. Neki csak egy szomszédba fürdőző nő volt a szeme előtt. Nem volt az a hihetetlen veszély, ami ma minden tininek már ott van szinte a kezében. Egy fürdőző asszony, egy fürdőző feleség. És volt hatalma rá, volt lehetősége rá, nem volt messze, meg lehetett szerezni, meg is szerezte, Becsabét, de hát kiderült, hogy hát ő valakinek a nője, valakinek a felesége. Méghozzá Úriásnak a felesége. Úriás, akit a 1 Krónika 11.41 szerint úgy jellemez az ige, hogy kiváló vitéz volt. Éppen ő érte harcol egy csatában. Amíg ő a csatában Dávidért harcol, addig Dávid megszerzi, ellopja a feleségét. És amikor kiderül, hogy Becsabé gyermeket vár Dávidtól, akkor ezt még próbálja titkolni, palástolni. Aztán itt bűn-bűnre halmoz, és mindenféle okossággal sikerül a végén kiírni az életből Úriást is. Ezt olyan szépen fogalmazza meg Jakab az ő levelében, az első résznek a 14-15. Versében, hogy mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfogamva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Hát ezt ragyogóan követhetjük végig Dávid Becsabéval való esetében. Általában úgy értelmezzük az igét, hogy bennünk okoz a végén halált. Ebben az esetben nem Dávidban okozott egyelőre halált, hanem Úriás életébe került az ő egyetlen egy délutáni kellemes sétája. Aztán, amikor kiderül, hogy hát Úriás is életét adta Dávid kegyetlenségéért, akkor még ezt is titokban próbálta tartani, ezt is el akarta kendőzni, és akkor Isten azt mondja, hogy na, akkor álljunk meg egy kicsit, és elküldi hozzá Nátánt. Elküldi az ő prófétáját, mert Dávid elvakultan el van foglalva magával, és ugyan kimondaná meg egy királynak az, hogy nem jó az, amit csinál, nem stimmel, és nagyon rossz úton jár. A leghatalmasabb embernek ki fogja megmondani Isten gondolatait. A felolvasott szakasz pedig erről szól, amikor Nátán bemegy Dávidhoz, és mond neki egy történetet, egy kitalált történetet, egy gazdag emberről, meg egy szegény emberről. A gazdag emberhez egy utas érkezik, úgy tűnik, mintha senki sem várta és senki sem hívta volna, ezért a gazdag ember nem akarta, hogy a pontosan megszámlált páránykáiból, meg a pontosan számon tartott marháiból egyet elvennének, akkor egy hiányozna. És elveszi ettől a szegény embertől. A szegény embernek szava sincs, nem is lehet, nem is fellebbezhet sehova se, nem lesz ebből baj, gondolja ő. Elvette a bárányt, elvitte, elfogyasztotta. És amikor ez Dávid meghallja ezt a történetet, akkor kinyílik a bicska a zsebében, és egyből azt mondja, hogy halálfia. Halálfia ez az ember. Hogy lehet ilyet tenni? Nagyon fölháborodott ezen, hisz ezt ma úgy mondjuk, hogy hatalommal való visszaélés, meg úgy mondjuk, hogy erőfölénnyel való visszaélés, vannak ilyen divatos szavaink, régen ezek még nem voltak, de érezte egyből azt, hogy ez igazságtalanság. Én azt gondoltam, hogy mégsem hozok a mai társadalmi életünkből igazságtalan helyzeteket, mert egyből kinyílik mindannyiunk zsebében a bicska, és egyből el is száll az egész igehirdetés meg minden, úgyhogy inkább találjon ki magának mindenki, van éppen elég igazságtalanság a környezetünkben. Dávid olyan volt, aki rátapintott erre. Kegyetlenség, igazságtalanság az, ami történt, és egyből meg is mondta, hogy halálfia ez az ember. Négy annyit fizessen vissza, utána pedig pusztuljon. És hogy elképzeljük magunk előtt a történetet, ahogy Nátán elmondja a esetet, Dávidból kibudjan az, ami benne volt, és ahogy Nátán talán azt mondja, hogy te vagy az az ember. Kicsit rombolok. Dávid szeme meg talán elkerekedik, de ezt nem olvassuk a Bibliában, mert nincsenek a hangsúlyok benne. Lehet, hogy Nátán csak annyit mondott fejcsóvá, hogy te vagy az az ember. Lehet, hogy sokkal visszafogottabb volt, mint ahogy úgy kikívánkozna a sorok között. Nem tudjuk. De ugye a mai témánk az, hogy szelídség. Szelídség egy ember életében. A lélek gyümölcse hogyan termette meg a szelídséget mondjuk ebben a két ember életében. Hát eddig volt már minden, a szelídségről még nem nagyon olvastunk. Ugye volt házasságtörés, volt más tulajdonának az elkobzása, volt hatalommal való visszaérés, könyörtelenség, volt példázat és fejreolvasás, és volt egy embernek a pillanatnyi kívánsága, ami kezdett eluralkodni, és aztán kezdett kiteljesedni, és aztán volt halál is. De szelídségről itt még nem nagyon olvastunk. Mégis, ahogy kutakodtam, én azt merném mondani, meg talán érezzük is, hogy a példában, vagy az előttünk álló történetben mégiscsak van valamiféle szelídség, méghozzá mind a két főszereplő embernek az életében is. Az első ember, akiről olvasunk, vagy akit most elemzünk, az Nátán. Nátán, hogyha a Biblia vége felé olvasunk, akkor a második Timóteusi levél második részében, ott a 25. vers körül olvasunk egy jellemzést, egy felsorolást arról, hogy az Úr szolgájának milyennek kell lennie. És azt olvassuk, hogy aki szelídséggel neveli az ellenszegülőket, hát ha az Isten megadja nekik egyszer, hogy megtérve megismerjék az igazságot. Szelíden neveli az ellenszegülőket. Ugye hát Dávid kb. Pontosan tudjuk, hogy ellenszegülő volt, építette a maga karrierjét vagy útját, sikereit, és akkor szelíden kell nevelni őt. És azt olvassuk, hogy Isten elküldi Nátánt, Nátán elmondja a maga beszédét, és Nátán azt mondja, amit az Isten rábíz. És itt minden pont fontos, minden szó fontos. Az is fontos, hogy Isten küldi el ezt az embert. De vannak emberek, akik elmondják a maguk véleményét, ha kérdezik, ha nem. De amikor Isten igazságáról beszélünk, amikor üdvösségről beszélünk, amikor a jövőről, az örökké valóságról beszélünk, akkor édes kevés a véleményünk. Akkor engem se érdekel más véleménye feltétlen, meg másokat se érdekel az én véleményem. És hogyha elmondjuk, hát vegyük úgy, hogy véleményként fogják kezelni. Ha Isten igéjét mondjuk, ugye ahogy a Új Szövetségben is olvasjuk, aki Isten igéjét prédikálja, prédikálja úgy, hogy az Isten igéje. Tehát nem a véleményemet mondom csupán, hanem az Isten élő beszédét. Nagy különbség van. Ha véleményt hallgatunk, akkor az vélemény. De ha Isten igéjét halljuk, akkor az Isten igéje. A másik, hogy Nátánt Isten küldi. Oké, hogy mi ismerjük Isten véleményét, Isten igéjét, de valóban engem Isten küld. Isten nekem mondta azt, hogy na most akkor menjek, és mondjam ezt, mondjam azt, tegyem ezt, tegyem azt, és mondjam meg a másiknak, hogy mi az Isten véleménye. És talán ott le lehet mérni az én vérmérsékletemen, az én indulataimon, az én ösztöneimen, hogy az szelíd hozzászólás volt, vagy pedig ami belül engem feszített, azt adom át. abból jön ki valami. És ez nem ugyanaz. A múltkor Jürgen arról beszélt, hogy mi a szelídség ellentéte. Ugye azt mondta, hogy harag, makacság, féltékenység, civakodás, káromlás. És egyesek szoktak úgy védekezni azzal, hogy bennük az a szent harag volt, hisz Jézus is szent haraggal űzte ki a templomból az embereket. Én azért azt mondanám, hogy ne nagyon hasonlítgassuk a magunk indulatait Jézus indulataihoz, mert az kb. Isten káromlás, de nehéz is elképzelni és megideologizálni a magunk szent haragját, hogy az tényleg szent harag, meg hogyha szent káromkodás is van benne, akkor aztán végképp. Tehát milyen indulat feszít engem? Miből jön ki az, ami kijön? És Nátán elmondja, amit Isten rábízott. És elmondja, amit Isten rábízott. Se nem többet, se nem kevesebbet. De azt elmondja. És azt hiszem, hogy nem úgy mondja, mint egy döglött hal, hogy teljesen mindegy, hogy mi történik, a lényeg, hogy elmondtam. Ő Istent képviseli most az elvakult Dávid előtt, és mondja meg neki azt, ami Istennek a véleménye, nem a sajátja. Amikor a szelídséggel foglalkoztam most, akkor egy szó és egy kép jutott eszembe. A szó az álhatatosság. Elég kegyes szó, nem biztos, hogy értjük. A kép viszont egy szelíden csörgedező pataknak, vagy szelíden folyó pataknak a képe, aminek az a feladata, hogy föntről lefele folyjon. Mindegy, hogy mi történik. Kevés olyan ember van, aki látott volna fölfele folyó vizet folyni. Nem. Azt Isten úgy teremtette meg, hogy föntről lefele folyik, ha törik, ha szakad. És az lefele folyik akkor is, hogyha van a patakmederben egy nagyobb szikla, akkor is, hogyha gátat építünk, akkor előbb-utóbb majd mellette kifolyik, vagy áttöri, de az folyik, az megy. Szeliden, de folyik. Talán meghajt egy turbinát, talán kimossa az aranyat, talán lemossa a kövekről a sarat, de az folyik. Akkor is folyik, hogyha nem kéne, ha valaki ráparancsol, akkor is folyik, hogyha tényleg gátat építünk elé, annak be van építve, hogy az csinálni kell, folyni kell. És ez az a kép, ami elém jön, hogy az Isten elküldött bennünket a világba. Nem azért, hogy nagy robbaljal zúduljunk és Viktória vizesést játszunk, hanem azért, hogy mindig, hogy a Pál apostol úgy fogalmazza meg, hogy tudom, kinek hittem, minden pillanatban. Majd lesz egy sorozat talán nem soká, egy pár hét múlva, a hithősökről. A hithősöknek az a feladatuk, hogy hitben hősök legyenek. A hívőnek az a feladata, hogy hívő legyen. Akkor is, ha éppen úgy belülről más veszélyezni, és úgy más ős indulat törne ki belőlem. Az én feladatom az, hogy hűséges legyek Istenhez. Akár van előttem akadály, akár gördítettek elém akadályt, akár nem. Akár hirtelen gördítettek akadályt, akár nem. Istent képviselem. Minden helyzetben, a hétköznapjaimban is. És az a feladatom, és tudom, hogy mi a feladatom. Tudom, hogy Istent képviselem. Tudom azt, hogy Isten mit bízott rám. Tudom, mi az az evangélium, amit képviselek, amit hiszek, ami szerint élek. Tudom, mi az Isten akarata, és minden helyzetben. És nem kell itt nagy, mondom, Viktória vizesést játszani, nem kell óriási dolgokat csinálni, de mindig, minden helyzetben. És ezért is jutott eszembe ez az álhatatosság is, hogy megyek és csinálom, akármi történik. De ez a szelídség, ugye a folyó honnan tudja, vagy a patak honnan tudja, hogy föntről lefele kell folyni. Onnan, hogy az Istentől kapta ezt a törvényt, ezt a gravitációt, vagy ezt az alaptörvényt, vagy mindegy, ezt belém is belém oltja Isten, hogy szelíd legyek. És majd erre még visszatérünk, hogy ez nem a velem született természet, nem örökölt, hanem ez Isten lelkének a gyümölcse. Amikor a lélek gyümölcséről olvasunk ott a Galata 5-nek a végén, a 6. fejezetben úgy folytatja a Szentírás, hogy testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. De azért vigyázz magadra, hogy kísértésbe ne essél. Nátán ezt teszi, szeliden megmondja Dávidnak, te vagy az az ember. Szeliden megmondja, de azt gondolom, hogy Nátánról elmondhatjuk, hogy nem esett kísértésbe. Én arra gondoltam, hogy kétfajta dolgot jelent ez a kísértés. Az egyik kísértés talán az, amikor Nátán úgy ecseteli Dávid bűnét, hogy a végén már kicsöppen a nyála, hogy bárcsak én is megtehettem volna, de hát én sajnos nem tehettem. Ezt azért mondom, mert vannak olyan szegény hívők ma, akik azt sajnálják, hogy őbennük nincs meg az a kurázsi, meg az a mersz, hogy olyan gazdagok legyenek, hogy olyan könyörtelenek legyenek, mint egyes gazdag emberek. És vannak olyan hívők is talán, akik azt sajnálják, hogy hát fiatal koromban azért csak meg kellett volna kóstolni az élet minden szépségét és jóságát a szomszéd Becsabéjával együtt is. Ezek az emberek megkísértettek. A másik, amit jelent ez a megkísértés, az az, hogy na most jöttem, Dávid, hogy beolvassak neked és helyre rakjalak. Tehát amit te csináltál, az. Nézd meg az én életemet. Ez a másik megkísértés, hogy amikor úgy fölülről megmondjuk, hogy na olyannak kéne lenni, mint amilyen én vagyok, vagy nem tudom, mihez tudjuk hasonlítani. Ezért itt a Galata 6. fejezetének az első verse után van egy második vers is, ahol azt mondja, hogy egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. Legyetek együttérzők. Hordozzátok a másik terhét. Igazából azt tanítja a Biblia, hogy nem vagyunk mi különbek a másiknál. Oké, talán olyat nem csinálunk, mint Dávid. De miért nem? Mert nekünk mobiltelefon adatott a kezünkben, nem Becsabé a szomszédban. Mert nekünk sokkal másabb lehetőségeink és hatalmunk van, mint Dávidnak. Csak ez a különbség. Csak az a különbség minden egyesünk között, és ezért nem vagyunk ugyanabban a csónakban vagy folyóban, mert mindegyikünket Isten másik helyre állította. De ugyanúgy bogdácsol szerintem mindannyiunk, nem csak én. És a másik annak örül, amikor hallja, hogy na én hogyan buktam, mert abból kap valami lelki tartalmat és többletet, és látja az, hogy azért van esélye az embernek, még olyannak is, mint nekem, hogy az Istennel kapcsolatban maradhasson, hogy örök élete legyen. Én nem tudom azt elképzelni Nátánról, hogy így beolvasott volna, és úgy dörzsölte volna a kezét, hogy Dávid, na most akkor jól kitudódott a titkod, én megtudtam. Szerintem nem ilyen volt, de azért elmondta azt, amit el kellett mondani. Mi volt az, amit mondott? Az egyik az volt, hogy te vagy az az ember. Hát egyszerű a képlet, most nem kell másra gondolni, rólad van szó. A másik az, hogy emlékezteti Isten tetteire az életében. Ez egy nagyon fontos dolog. És nem a rossz dolgokat sorolja föl, hanem az, hogy Isten hogyan munkálkodott Dávid életében. Ő tette királlyá. Ő adott neki vagyont. Ő adott neki feleségeket is. Megadta azt is, hogy ne csak Júdának a királya legyen, hanem az északi törzseknek, Izraelnek a királya is. Erre is kellett várnia. Isten adott neki hatalmat és vagyont is mindent. És ha még ez kevés lett volna, azt mondja Nátán, még egy csomó mindent adott volna. A másik, hogy eszmélteti Dávidot arra, hogy az, amit tettél, az valamit kifejez. Az, hogy elloptad a katonádnak a feleségét, az valami mást is kifejez, nem csak egy egyszerű kívánság volt. Az azt fejezi ki, hogy az Istent, az Urat megvetetted. Azt az Urat, aki téged királlyá tett, aki naggyá tett, akit igazából képviseltél, akit szerettél volna képviselni, ezt az Istent megvetetted. Mert amikor azt mondja Isten, hogy ne kívánd a fele barátod feleségét, ne kívánd el, azt te megtetted. És amikor azt mondja, hogy ne ölj, akkor te öltél az érdekében. Vagy a magad érdekében. És ezzel gyakorlatilag az ember kifejezi azt, hogy én jobban tudom, hogy mik a szabályok, mik legyenek a szabályok. Az, hogy az Isten egyszer azt mondta, hogy ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne kívánt, stb. Azt mondta, hogy tiszteld apádat és anyádat, stb. Ilyeneket mondott azért. Ezt azért mi, a mai modern emberek is szeretjük fölülbírálni, és szeretjük azt gondolni, hogy hát ez csak tájékoztató jelleg, az, ami az új szövetségben, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat, és új parancsolatot adok neked, hát ez is csak olyan tájékoztató jelleg. Nem, ez parancs, ez Istennek a világos parancsa. Új parancsolatot adok neked. És akkor itt lehet végig sorolni a lélek gyümölcseit, ugye, úgyis benne vagyunk a témában. De mi sokszor úgy gondoljuk, hogy ez csak botlás volt, ez csak egy kis galátság volt, ez csak egy kis vétek, egy kis ügyetlenség kiderült, mert véletlen ügyetlen voltam. De azt mondja Nátán, hogy ezek nem csak ezek a szavak, amit vagy megszokunk, vagy nem, ez nem csak ennyi volt. Te annak az ember, vagy azt a szemét vetetted meg, akit szerettél, aki hordozott téged, aki elhívott téged a királynak, aki elhívott téged a juhok mellől, akit szerettél. Az, amit tettél a bűnöddel, azzal azt fejezted ki, hogy nem érdekel engem Isten szava. És a harmadik, amit mond neki, figyelmezteti arra, hogy a tettének következménye van. A tettének következménye van. Lehet gondolkozni egyébként, hogy miért, és szerintem megérne egy, legalább egy csoportórát, komolyabb beszélgetést, hogy miért. Ő azt gondolta, Dávid, hogy titokban csinálja, hát azért tudott róla Jóáb, tudott róla a küldönc, egy-két szolga, és kitudódott. És Nátán is azt mondja, hogy hát ez kitudódott. Na most, hogyha odafönt a királyi trónon megengedheti magának valaki ezt a luxust, hogy Isten beszédét lábbal tiporja, hogy a másik feleségét elszedje, és azt még esetleg meg is ölje, akkor mit csinál az egyszerű nép, akinek a mindennapjaiban talán nincs ott az Isten igéje, mert csak ünnepnapokon jár a sátorhoz vagy a templomba, mert csak ritkán járnak hozzá papok tanítani, mit csinál az egyszerű nép? És hogyha ezt a példát látja maga előtt odafönt, akkor milyen lesz az a nép? És Isten azt mondja, hogy állj! És azt mondja, hogy van a tettednek következménye, és lesz büntetése is. És azért lesz, hogy az egyszerű nép se gondolja azt, hogy bármit meg lehet csinálni, és hogy nincs Isten az égben, és úgyse figyel oda, és úgyis csak a maga útján jár, és nem is figyel ránk. Van következménye, és azt mondja Nátán, hogy amit te titokban cselekedtél, olyasmit majd nyilvánosan fognak cselekedni, és nyilvánosan fognak téged megszégyeníteni. Én ezen hiszem, hogy az a szelídség, amiről itt olvasunk, az nem az, amiről úgy gondolunk, vagy gondolkozunk, de az a szelídség, amiről Isten beszél, abban benne van az, hogy az Isten megteremtette azt a törvényt, hogy a patak föntről lefele folyjon. Az Isten megteremtette azt a törvényt, hogy a hívő ember mindig képviselje őt. Akkor is, ha törik, akkor is, ha szakad, akkor is, hogyha belülről más szakadna ki. Nekünk az a kötelességünk és az a feladatunk, hogy minden helyzetben őt képviseljük. Ez a teremtéstől így van, csak ugye elkószáltunk, és magunkból nem ez folyna, és ezért tárgyaljuk itt a lélek gyümölcsénél, hogy a lélek munkálja ki bennünk azt a szelídséget, amelyik nem alkuszik meg. És nehéz azt elgondolni ebben a beszélgetésben, hogy most Nátán ugye államtitkokat fecsek ki, Dávid azt mondja, hogy ha hallgatsz, neked adom a fele királyságomat. De ez se fordul meg a fejünkbe, meg az se, hogy Dávid, vagy Nátán elfogadta volna ezt. Nem. Szóval a szelídségben benne van az, hogy tudom, hogy nekem lefele kell folynom, hogy tudom, hogy nekem az Istent kell képviselnem, még akkor is, hogyha megkennének. És a Jürgen is múltkor említette azt, hogy ez úgy kapcsolódik az alázattal. Az a baj, hogy a mi fejünkben sokszor az van, hogy az alázat az azt jelenti, hogy valaki már semminek nem tartja magát, és a küszöb alatt közlekedik, és azért is bocsánatot kér, hogyha hangosabban vette a levegőt. Ez max alázatoskodás, inkább butaság. Nem ez az. Az alázat az, hogy tudom, ki az Isten. Tudom, hogy ő a teremtő, ő van fölöttem, én pedig a teremtménye vagyok, a megváltott bűnös embere, teremtménye, és ebből a hozzáállásból, a hozzánk állásból, állásából, meg ahogy mi hozzáállunk, ebből következik az az alázat. És az a szelídség, hogy nem olvasok be a másiknak, de Isten felé tartozom, elszámolással és kötelességgel, és elmondom azt, amit az Isten rám bízott. Azt, és akkor, és úgy. Tehát Isten küldi Nátánt, és azzal a buzgalommal mondja el Nátán, amit Isten rábíz, ami Isten szerinti buzgalom, és aztán van is ennek következménye Dávid életében. És ez a másik pont itt, vagy hát szereplőnk, akit figyeljünk meg egy kicsit, Dávid, akit jól csőbe húztak egy jó történettel, nem is gondolta, hogy róla van szó, de amikor hallja ezt az igazságtalanságot, hogy ez a gazdag ember milyen galátságot tesz a szegénnyel szembe, aki az egyszem báránykáját úgy kezeli, mint a saját családtagját, saját lánykáját, akkor hát egyből kibudjam belőle, hogy halálfia az ember. Azt gondolom, hogy ez egy jó ellenpélda megint a szelídségre. És azt gondolom, hogy mi is ilyenek vagyunk, akik ha ilyen orbitális igazságtalanságot látunk és hallunk, akkor úgy kitör belőlünk az őstermészet. Vérmérséklettől függően. Mert nyilván vannak azok a visszafogott emberek, akik azt mondják, hogy jaj, majdnem kicsúszott a számon, hogy hova küldtem volna el. És van a másik véglet, akik aztán káromkodnak is, de azért fölhorgat bennünk az igazságérzet. Nem meg lehet keresztelni a dolgot, szent harag, mert nem tudom én. Nem hiszem, hogy ez kellene. Hiszen olvasunk egy gazdag emberről, akinek a bőre alatt is bárányka van, és elveszi attól, akinek egyetlen báránykája van, és hát ezt azért nehezen lehet elviselni. És ahogy ilyen esetben szokott lenni, Dávidként mi is beülünk a bírói székben, és egyből újra mutogatunk az ilyen emberre, hogy halál rá, megölni, a szegény kárpótolni. És akkor mondja azt Nátán, hogy te vagy az az ember, és itt mernék megint egy kicsit arról beszélni, hogy Dávidnak a szelídsége. Az imént az őstermészet jön ki belőle, és amikor rámutat Nátán, hogy te vagy az az ember, aki ilyen gazdag ember módjára cselekedett, akkor megszólal benne az a szelíd lélek, és azt mondja, hogy vétkeztem az Úr ellen. Vétkeztem az Úr ellen. És akkor már látja a bűnét. És bár Nátán sok mindent elmondott előtte, hogy mi ennek a következménye, én azt mondom, ahogy itt látom, hogy azt sajnálta Dávid, hogy szembe ment Istennel. Azt sajnálta Dávid, hogy az Isten személyét megvetette. És nem azt sajnálta, hogy lebukott, kitudódott a titok, és nem azt sajnálta, hogy büntetést kap, és nem azt sajnálja, hogy kárt val, hogy nem kap meg valami olyasmiket, amit megkaphatott volna. Az ő bánata az a sajnálat volt, hogy Istent megszomorítottam. És itt vannak nagy különbségek, és ez az, amit én sokunk szívére csomóznék, hogy ha vétkezünk Isten ellen, akkor nem azt kell sajnálni, hogy én milyen jó pontoktól estem el, hogy én milyen nyomorultul érzem magam, hogy én mennyi veszteséget könyvelhetek aztán el. Nem ezeket kell szem előtt, vagy kellene szem előtt tartanunk, hanem hogy az a tettünk, amit véghez vittünk, az bírálat volt Isten felett, a Teremtő felett, aki a játékszabályokat hozta. Ugye, ahogy Adorján itt az elején mondta, hogy Sokan nem tudják, szerintem sokan nem tudják elképzelni, hogy lehet Istent imádni, hogy lehet Isten egy olyan Istent imádni, aki azt várja, hogy imádják. Szembe megyek azzal, aki teremtett. Hát én a teremtmény ítélő bírát játszok a teremtő felett. Hát teljesen fordítva ülünk a lovon. Azt az Istent vetette meg ezzel a tettével, és szerintem erre eszmél Dávid is, akit ő képviselt, mondjuk egy Góliáttal vívott harcnál, a filiszteusok ellen, Izraelben, az ő saját népében képviselte Istent. Azt az Istent, aki vagyont adott neki, aki fölhelyezte elég magas trónusra. És itt végig sorolhatjuk, hogy mi mindent adott Dávidnak Isten. Mi mindent adott Dávid Isten nekünk. Dávidot nem feltétlenül nagyon sokra becsülték, ugye annak idején még a bárányok mellől hívták el, mint egy, még van egy családtag, tényleg ő kín van. És innen lett ő király, egy egész népnek a vezetője. És az bántotta Dávidot, hogy szembe ment ezzel az Istennel. Nem akart. Nem is gondolta volna, csak egy késő délutáni kellemes séta, hát bekavart. És amiért ezt kimondja, hogy vétkeztem az Úr ellen, és nem takargatja magát, lehetne még sarolni, hogy mi minden nem csinált, amiért ezt így kimondja, hogy vétkeztem az Úr ellen, Nátán kegyelmet hirdet neki. Az Úr is elengedte a vétkedet. Nem halsz meg. És azt gondolom, hogy Dávid egyből kapcsolt, hogy milyen ítéletet mondtam az előbb erre az emberre? Halálfia. Magamra mondtam ítéletet. És ez volt az a nagy kegyelem, amit itt Nátán hirdet, hogy a saját szádból elítélve, Isten mégis azt mondja, hogy nem halsz meg. Én nem tudom, hogy ha nem vigyázunk a saját szánkra, nem jön neki belőle saját magunk ellen ítélet. Végig gondolhatjuk a hetünket, hogy kit átkoztunk el, vagy küldtünk volna valahova. De ahogyha meglátjuk azt, hogy az Isten mi mindent adott nekünk, és a bűnünk az mi, ez elleni, Isten elleni lázadás. És lehet, hogy csak egy-egy bűn van, és vannak, akiknek az egész élete egy egész lázadás Isten előtt, ellen, sőt, minden tette annak az embernek, aki megszületik Isten nélkül, születik meg, ezért az összes tettünk csak az Isten elleni lázadásunkból születhet, ameddig meg nem térünk. De hogyha az ember fölismeri azt, hogy a tetteim, a bűneim, azok az Isten elleni lázadásnak a jelei, a megmutatkozása, a testet öltése. És ez okoz szomorúságot benne, annak hirdeti Isten a kegyelmet és az evangéliumot, hogy elengedte az Úr is a vétkedet, nem halsz meg. Itt van, feketén, fehéren. János az ő levelében, az első rész 8. versében, az első levelében, azt mondja, hogy ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ha megvalljuk, ugye az a bajunk, hogy a bűneink tényleg az Isten elleni lázadást jelentik. Legyen az gondolatban, legyen az szóban, legyen az cselekedetben, de valahol azt fejezik ki, hogy én Isten szavát fölülbírálom. Isten személyét vetem meg vele. Valaki talán csak a hirtelen haragjából, a felindulásából vétkezik, de mégiscsak kifejezi azt, hogy én jobban tudom, én tudom, hogy mit kell csinálni, gondolni. Aztán lehet még védeni is a ösztöneimnek a becsületét, vagy nem tudom. És az ember, hogyha meglátja azt, hogy az, amit tettem, jogos az ítélet, jogos az, hogyha Isten engem elítél, végülis a saját szájából ítélte el Dávid is magát, szerintem, ha nem vigyázunk, mondom, hasonlóképpen járhatunk, De ha megvallja az ember és elhagyja, akkor irgalmasságot nyer, akkor Isten azt mondja, hogy ő is elengedte a bűneidet. Ő is elengedte a vétkeidet. És nem kell cipelned, és nem kell még utána ott vezekelni, vagy nem tudom én lelkiismeret furdalgatni. Az egyik leghatalmasabb dolog, amit Pünkösdnél olvasunk, az Péternek a mutogatása a népre, hogy ti megfeszítettétek. Mintha előtte meg se tagadta volna, mintha semmit nem csinált volna. De ez az Isten kegyelme, ez az Isten bocsánata, mintha meg sem történt volna. Azért nem halunk meg, amikor fölismerjük egy-egy tettünknek a valóságos jelentését. Azért nem halunk meg, mert az Isten elküldte az ő fiát a világba, és a mi gazságunkat, az, hogy elveszük a másik ember egyetlenét, az, hogy Isten ellen lázadunk, azt az Isten az ő fián megbüntette, és a mi gazságainkat Jézus a kereszten magára vette, hogy az ő igazságát meg mi megkapjuk az életünkben. És nem csak itt maradunk igazak, hanem oda át is, és így járhatunk, kelhetünk, hogy igaz vagyok. De nem azért, mert én vagyok olyan ügyes és okos, és magam született igazságom volna, hanem mert az Jézus ott a én igazságomat magára vette, és az ő igazságát pedig megkaptam. Talán jó lenne, hogyha úgy látnánk Istent, mint ahogy valójában van. Itt beleszólt Dávid életébe, és azt mondta, hogy a végső tekintély én vagyok. Te ellenem lázadtál. Az, amit tettél, az ellenem való lázadás. És talán az a bajunk, hogy nem veszük komolyan, hogy az végső tekintély Isten. Vétkezünk, próbáljuk megoldani, próbáljuk jóra magyarázni, palástolni, titkolni. Egyszer mindenképpen kiderül. De hogyha már most megvallja az ember, és elhagyja, akkor irgalmasságot nyer. A kérdés az, hogy mi uralkodik bennünk, mit hagyunk uralkodni magunkban, az ösztönszerű ítéletet, haragot, vagy pedig engedjük azt, hogy Isten lelke munkálkodjék bennünk. Ez a szelídség, ez nem velünk született jámborság, szelídség, hanem Isten lelkének a munkája, és hogyha idéztem egy igét Nátánnal kapcsolatban a 2. Timóteusból, hogy aki szelídséggel neveli az ellenszegülőket, akkor Dávidnál egy másikat idéznék a Jakab leveléből, az első rész 21. verséből, hogy szeliden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Ha Isten indít, akkor mondunk valamit. Ha megadta azt, hogy mit mondjunk, akkor már örülhetünk. De hogyha nekünk kell hallanunk, és meghallanunk Isten igéjét, akkor azt szeriden tehetjük, és egy fantasztikus dolgot olvasunk itt. Egy ígéret tartozik hozzá, hogyha szeriden fogadjátok a beoltott igét, ez meg tudja tartani a lelketeket. Nem a vélemények, de az Isten igéje. Meg tudja tartani a lelketeket. Amikor Dávidnak megszületik a második fia Becsabétól, elnevezi Salamonnak. Salamon történetét ismerjük. Isten kegyelmet adott Dávidra. És Dávid ezt a Salamont Nátán kezeire bízta, nevelje fel ő. Szóval amikor úgy gondoljuk, hogy az Isten tekintélyét, hogy vissza kell fognunk, hogy ő a kegyelmes öreg úr, akinek az a feladata, hogy megbocsásson, akkor nem biztos, hogy jó úton járunk. Nátánt Isten küldte, elmondta az Isten szavát, és Dávid megalázta magát. Szeriden azt mondta, hogy igazad van, Uram. És ennek a igazmondó prófétának a kezei közé bízta a saját gyermekét, ott van jó helyen. Isten igéjét a maga teljességében kell hirdetnünk, olvasnunk, és magunkra tartva igaznak tartani, magunkra vonatkoztatva igaznak tartani, szeriden fogadjátok az igét, mert meg tudja tartani a lelketeket. Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, szeretnénk megalázni magunkat Te előtted, akit teremtettél, bölcsen igazgatsz, mind a mai napig fenntartasz bennünket, aki azt akartad, hogy éljünk, aki elválasztottál bennünket magadnak, aki elhívtál szent hívással. Szeretnénk Te előtted hódolni, beismerni a mi bűneinket, amikor egyáltalán nem a szelídség tombolt bennünk, beismerni azt, hogy talán jóra akartuk azt magyarázni, és beismerni azt, hogy nem volnánk mi sem különbek azoknál az embereknél, akik ott kiabáltak, feszítsd meg, és nem volnánk különbek azoknál sem, akik a te halálodat akarták, akik gúnyolódtak, hogy ha Isten fia vagy, akkor szállj le a keresztről, majd hiszünk neked. Van bennünk sok velünk született gonoszság, lázadás a te szavad ellen. De köszönjük neked, Urunk Jézus, a te szelíd szemedet, ami jól látja minden bűnünket, és mégis ott maradt a kereszten. Köszönjük, hogy a te kitárt karjaiddal nem a hatalmat hoztad el, a te hatalmadat, hogy elpusztítsd az ellened lázadókat, hanem ott maradtál a kereszten, és értünk haltál meg, hogy mindazok, akik elismerik azt, hogy vétkeztek ellened, nem a te szerinted való úton járjanak, azoknak legyen igazságuk te benned, azok mindent megnyerjenek te benned. Köszönjük az életünket, köszönjük az örök életet, amit már itt megkaptunk, amit benned gyakorolhatunk, és ami ott az örökké valóságban folytatódhat. Köszönjük a veled való kapcsolatot, és köszönjük neked, Urunk Jézus, hogy kijelented nekünk az Atyát, hogy ő a teremtő, a bölcs, a végtelenül bölcs, és aki egyszer ítélni is fog, nem csak kegyelmet gyakorolni, nem csak megbocsátani. Szeretnénk már most megvallani minden titkolt bűnünket a te színed előtt, Dáviddal együtt vallani, hogy egyedül te ellened vétkeztem. És kérjünk, hogy te munkálkodj bennünk, te munkálkodj azok szívében, akik még mindig nem értik, hogy mi az, hogy megtérés, még mindig csak azt gondolják, hogy a megtérés valami keresztjén életfilozófiához való illeszkedés. Urunk, te előtted való megalázkodás, a megtérés, és segíts, hogy ezt tudjuk naponként gyakorolni. Kérünk azokért, akik még vágyják a te beszédedet, nem csak véleményekre. Kérünk azokért, akik hallgatnák a te igédet, de csak a véleményünket mondjuk. Te adj nekünk szót szánknak megnyitásakor, hogy tudjunk számot adni a bennünk élő reménységről. Kérünk a betegeinkért, vagy akikről hallunk, hogy betegek, akiket hordozunk, kérünk azokért, akik félnek a megbetegedéstől, a megöregedéstől, és talán a veled való találkozástól. Kérünk azért, hogy erősítsd meg bennünk az új lelket, erősítsd meg bennünk a te lelkedet, erősítsd meg bennünk a reménységet, amit te hoztál nekünk, nélküled csak bánkódhatnánk és szomorkodhatnánk, de te bocsánatot adsz, te örök életet adsz, te reménységet adsz. Pontosan akkor, amikor arra szükségünk van. Így szeretnénk téged dicsérni, magasztalni, te légy velünk az előttünk való héten is. Amen.